Kossuth Rádió Pécsen, FM 95,9. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt.
Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból.
Messze sötétedik már a sák teteje, ezentúl elrejti a bakony erdeje szülőföldem képedet. Megállok még egyszer, s rejád visszanézek, ti kékellő halmok, gyönyörű vidékek, vegyétek búskönnyemet. Bámulva kergetjük álmunk tarka képét, örökre elvesztjük gyakran éltünk szépét, s későn holnak könnyeink.
A Petőfi Rádióban 1982-ben elhangzott Társalgó című műsorból hallották Berzsenyi Dániel Búcsúzás kemenes aljától című versének részleteit Básti Lajos előadásában. Berzsenyi Dániel Egyházas hegyén született 1776. május 7-én, legalábbis ezen a napon keresztelték. Vannak olyan kutatói vélemények, amelyek szerint a költő talán egy nappal korábban, május 6-án születhetett. Berzsenyi életének fontos helyszínei még Sömjén, valamint Nikla, ahol házat épített és hosszan gazdálkodott. Niklán hunyt el 1836. február 24-én. Berzsenyi Dániel 250. születési évfordulója 2026. májusa. Erre készülve 2025. szeptemberében Niklán megújult a Berzsenyi Dániel emlékház kiállítása. Címe: Tündérváltozatok műhelye a világ. A kiállítás katalógusában a kurátor Vaderna Gábor irodalomtörténész ezt írta. A tartalmában és látványában megújult niklai tárlat Berzsenyi Dániel ismeretlen arcait mutatja meg. A tájért lelkesedő művészt, a dörgő hangon hazáját ostorozó hazafit, a magába forduló elégikus alkatot, a gyermekeinek művészi nevelést adó íróembert, a kortársai által alig értett, zárkózott karaktert. Berzsenyi Dániel életműve nagy hatást gyakorolt a magyar művészetre. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
Ennek az életútnak és életműnek különféle konfliktus gócai vannak. Mennyiben lendítették ezek, mennyiben gátolták az életmű kialakulását?
A Berzsenyi életműről azért nagyon nehéz beszélni, mert Berzsenyi rejtőzködő alkat volt. Ez egy nagy közhely, hogy ő volt a niklai remete.
Vaderna Gábor, irodalomtörténész.
Azt már kevesebben tudják, hogy ilyen ismertségű magyar író esetén rettenetesen ritka az, hogy szinte egyáltalán semmit nem tudunk az életéről, és amit tudunk, azt is ő mondta, és egy kicsit bizonytalan, mert egy kicsit ő maga bizonytalanná tette ezeket az adatokat és információkat. Tehát például az első konfliktus góc az az, hogy ő nem volt valami jóban az édesapjával, hogy az édesapja keményen tartotta, hogy szigorú volt. Az irodalom történetírás azért tulajdonít ennek nagy jelentőséget, mert tulajdonképpen a családi múltjáról semmit nem tudunk. Ez egy olyan ember, akiről annyit tudunk, hogy járt a Soproni Evangélikus Liceumba, valószínűleg onnan megszökött katonának, ez is egy kicsit homályos történet, hogy mikor történt, hogyan történt, ezt is ő maga mondja saját magáról, azt is ő maga mondja, hogy nem volt túl jó tanuló, erről van néhány adat, de hogy honnan van ez a költészet, honnan van, hogy egy előbb vasmegyei, majd somogyi nemesember ül otthon, és verseket írogat, ráadásul ezen a színvonalon, honnan vette ezt a költői tudást, honnan van a műveltsége, erről semmilyen információ nincsen. Hogyha belegondolunk, a magyar irodalom alkotóinál mindenkinél tudjuk, hogy hol tanult, kitől tanult, honnan vette az inspirációt, mit olvasott gyerekkorában. Berzsenyi esetében semmit nem tudunk, kevés információ áll a rendelkezésünkre.
Na de hát hol vannak itt a minták? Hogy jut el egy fiatal ember odáig, hogy Kis János vagy Kazinci olvassa az írásait?
Kis János legalább közvetlen ismerős. Ugye Kis János még nem püspökként, hanem Nemes Dömöl, aki plébánosként ismerte. Sömjén ott volt Dömölk mellett, pár száz méterre laktak egymástól, Kis János volt a Berzsenyi gyerekeinek a keresztapja, és Kis János fedezi fel, hogy ez az ember verseket írogat. Kis János költészete nyilván hatott Berzsenyire, de hogyha ma valaki felüti a Kis Jánosnak a kötetét, az is ugyanakkor jelent meg, mint Berzsenyi, hát azt fogja látni, hogy ezek eléggé másmilyen versek. Tehát, hogy biztos beszélgettek költészetről, de hogy nem utánozta Kis Jánost, az egészen biztos. És hát a Kazinczy inspiráció is olyan, hogy Berzsenyi tudatosan készül egy kötetnyi verssel, és Kazinczyt ebben a kötetben többször megszólítja, és utána rettenetesen megtisztelve érzi magát, amikor Kazinczy Ferenccel felveheti a kapcsolatot, és meghitt levelezésbe, igazi, mély baráti levelezésbe kezdenek, de személyesen soha nem is találkoznak.
Bartók Rádió 1996. A gondolat kalandjai. Bíró Ferenc irodalomtörténészt hallják.
Zseniális emberek voltak és autodidakták voltak. Példát mondjak, ugye Berzsenyi Dániel 1810-es évek körül kezd el komolyabban foglalkozni a bölcselet kérdéseivel, ugye az esztétika problémáival. Kazinczy Ferenc útba igazítja Berzsenyit 1810 táján, aki nekiáll és szívósan, szenvedélyesen tanul, képezi magát, és ugye írja is majd Kazinczynak, hogy ugye a bajuszát elnyírta, ami azt jelenti, hogy a provinciális tudatlanságból most már kezd kiemelkedni. De az, hogy mondjuk ő, Berzsenyi Dániel az akadémiára nem mint költő került be, hanem mint esztétikus, az nagyon is jellemző.
Nem tudjuk, hogy Berzsenyi honnan hozta a költői tudását, az biztos, hogy egyszerre volt benne egy elégikus hajlam, a közelítő tél versnek a hajlama, az, aki kicsit borong, kicsit mélabús, a Levéltöredék barátnémhoz című ismertebb versre lehet itt gondolni, aki magányosan írogat a kertbe, és ott van az, ami Berzsenyinek a védjegye volt a maga korában, az ódai lelkesültség, nagy, patetikus szavak, a dagályos kifejezések, az a hihetetlenül erős, metaforikus költői nyelv, amit létrehozott. És ő valószínűleg ezt a kettőséget tudatosan hozza létre, tehát egy olyan kötetet tesz le az asztalra tulajdonképpen a semmiből, korai zsengék nélkül, ahol tudatosan váltakoznak ezek a hangok, na és ennek azért van mintája, csak ez a minta jó messze van, aki hasonlóképpen épített köteteket, ez Horácius.
A Magyar Rádió archívumából Berzsenyi Dániel a Közelítő tél című verséből Mensáros László mond részleteket.
Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez a zefír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem bug gerlice, és a füzes ernyein a csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalét fedi.
1813-ban, amikor a kötet megjelenik, az első Berzsenyi kötet, 37 esztendős. Ilyenkor már több kötet szokott megjelenni más alkotóknál. Lehet már tudni, hogy mi ennek a hosszú-hosszú rákészülésnek az oka? Miért ennyire lassú ez? Persze a kötet megjelenése körül is vannak több évi késedelmek. Mikorra jött létre ez az anyag, amelyet aztán Kazinczy elolvas, javít, konzultálnak róla és telnek az évek?
Kis János 1803-ban ír egy levelet Kazinczynak, és azt mondja, hogy itt van az én szomszédom, egy nemes ember, egy bizonyos Berzsenyi Dániel, és azt vettem észre, hogy verseket ír, és elküld három költeményt.
Még egyszer, 1803-tól 1813-ig. Eltelik egy évtized.
Kazinczy Kis Jánosnak válaszol, mondd meg ennek a fiatalembernek, hogy írjon tovább, és küldje a verseket, és ezután csönd, és 1808-ban Berzsenyi odaad egy egész kötetnyi verset Kis Jánosnak. Kis János már ekkor Sopronban, 1808-ban már evangélikus püspök, és odaadja Kazinczynak rögtön ezt a kéziratos kötetet. Kazinczy azonnal felismeri a jelentőségét, elkezdik közösen megszerkeszteni. Jó alaposan bele nyúlnak az egészbe, és 1813-ban megjelenik a Berzsenyi kötet. A magyar irodalom történet egyik nagy könyvsikere. Ugye verses kötetek nem szoktak könyvsikert okozni, ez mégis elég nagy feltűnést kelt, kötetet, annyira, hogy lett rá igény, hogy legyen egy második kiadás, és 1816-ban egy bővített második kiadást is kiadnak. Ez Berzsenyi utolsó kötete, és utána Berzsenyi igen hamar el is fog hallgatni.
Milyen kvalitásai vannak ennek a kötetnek? Hozott-e valóban újat, vagy korábbi formákat, korábbi szellemi tartalmakat tökéletesít, és ezzel arat sikert?
Ez a korszak, ez nyelvileg egy kísérletező korszak. Ez a nyelvújításnak az időszaka. Berzsenyi ebben a korszakban teljesen új hangot hozott. Tulajdonképpen az, ami az ő nagy rejtélye, hogy honnan jött, ki ez az ember, ezt a kortársak is érezték, hiszen unikális volt. Ezt le lehet mérni azon, hogy 1813-ban megjelenik az első kötet, és ekkoriban még mindenféle szövegekhez divat volt versekből mottókat tenni. Onnantól kezdve, hogy a Berzsenyi megjelenik a könyvpiacon, onnantól kezdve mottóként ő lesz az egyik leggyakrabban használt költő. Rengetegen másolják, tehát a korabeli kéziratos versgyűjteményekben Berzsenyi versek vannak, ami azt mutatja, hogy ezek rögtön közismert szövegekké válnak. Különösen ami a mai napig a legismertebb szövege, a Magyarokhoz óda.
A versből Mécs Károly mondott részletet a harmadik műsor, a későbbi Bartók Rádió 1984-ben elhangzott Kedves nekem a mester, s a nem kisebb tanítvány című műsorában.
Romlásnak indult hajdan erős magyar. Nem látod Árpád vére miként fajul? Nem látod a bosszus egeknek ostorait nyomorult hazádon? 800-oknak vérzivatarja közt rongált Budának tornyai állanak, ám bár ezerszer vaktüzetben véreidet, magadat tiportad. Most lassú méreg, lassú halálemészt. A nemzet őrlelkét tapodja, gyermeki báb puha szívet árgya.
Azt hiszem, hogy a Magyarokhoz óda tudott még valamit. Úgy fogalmazott meg egy nagy nemzeti problémát, egy nagyon erős költői hangon, erőteljes nyelven, hogy ezt a dilemmát, hogy mi lesz most a jövőben, ezt nem válaszolta meg tulajdonképpen, hanem magát a kérdést tette fel nagyon erőteljesen. Rögtön a nyitó sorban ott van a megszólításban ez a dilemma, hogy romlásnak indult hajdan erős magyar. Ez a megszólítás nem mondja, hogy elromlott a magyar, nem ért még oda a romlásban, hanem csak elindult rajta, és épp ez a lényege, hogy arra figyelmeztet, hogy minden nagy birodalom el fog bukni, a magyar birodalom is el fog bukni, de mi most egy olyan pillanatban vagyunk, amikor még nem tudjuk, hogy elbuktunk-e. Úgyhogy, ha még észbe kapunk, akkor hát, ha visszafordíthatjuk a dolgot, újra kezdhetjük, elindíthatjuk újra. Azt hiszem, hogy a közönségnek tulajdonképpen ez a nyitottság tetszett a versben, hogy magát a kérdést rettenetes erősen tette fel, és nem adott rá olyan választ, hogy na, akkor nekünk itt vége, és nem is adott olyan választ, hogy nincs itt semmi látnivaló, nincs semmi probléma, hanem ez egy hatalmas retorikai teljesítmény, amit biztatásként lehetett értékelni. Kezdjünk el valami újat, támadjunk fel.
Ezt a beszélgetést Berzsenyi konfliktusainak számbavételével kezdtük. Engedje meg, hogy most egy ilyenre kérdezzek rá. 1813-ban tehát megjelenik a Berzsenyi kötet. Átdolgozott kiadása megjelenik 1816-ban. 1817-ben történik valami, Kölcsey Ferenc ír egy meglehetősen Berzsenyi számára fájó kritikát, amire megígérvén azt, hogy válaszol, de hosszú-hosszú csend után 1825-ben válaszol Berzsenyi. Milyen fajta konfliktus helyzetek alakulnak itt ki Berzsenyi Dániel és a korszak nagyon jelentős irodalmi egyéniségei között?
Berzsenyi és Kölcsey 1810-ben találkoztak személyesen Pesten.
Voderna Gábor irodalomtörténész.
Kölcsey Kazinczy fiatal barátja volt, Berzsenyi pedig a várva várt nagy költő, felfedezett nagy költő, és ez a találkozás nagyon rosszul sült el. Kölcsönösen idegenkedtek egymástól, nem kedvelték egymást. Nem lehet tudni az okát, ez valami attitűdbeli probléma volt, van ilyen, hogy két ember nem jön ki egymással. Kölcseinek már az 1813-as kötet sem tetszett, de a 16-os kötet után felhúzta magát, és írt egy kritikát.
Harmadik műsor, a későbbi Bartók Rádió, 1976. Magyar irodalmi arcképcsarnok. Fenyő István, irodalomtörténész.
1817 nyarán kritika jelent meg központi kulturális, tudományos folyóiratunkban, a tudományos gyűjteményben Berzsenyi verseiről. Kölcsey Ferenc írta, azzal a céllal, hogy egy nagy költőt Berzsenyi tévedésein át mutasson rá a hazai irodalom fejlődését gátló jelenségekre, és egy új irodalomeszmény felvázolásával, a romantikus eredetiség igény kifejtésével jelölje meg a továbbhaladás útját. Ez az írás hozta először kölcsönhatásba irodalmunkat a nemzeti történelem mozgásával, és ez volt tévedéseivel együtt is az első igazi műbírálat irodalmunkban. Ugyanekkor ez a bírálat, bár Berzsenyi költészetét illetően is tartalmazott helyes, sőt éles szemű megállapításokat, róla szólva mélységesen igazságtalan volt. Egyoldalúságaival közrehatott abban, hogy alkotó művészként Berzsenyi évekre elnémult, és amikor ismét megszólalt, már csak ritkán érte el régi hangja telizengését. Berzsenyi halálosan megsértődött a költészetét ért bírálaton. A közönség túlnyomó és hangadó része elítélte Kölcseit a bírálatért. Tettét a nemzeti érzés sérelmeként fogta fel.
Berzsenyi nem számított arra, hogy valaki az ő műveit támadja, és ő úgy fogta fel, hogyha a műveit támadják, akkor őt magát, a saját személyét támadják. Kölcseinek az volt a baja, hogy túlságosan dagályosnak találta a verseket. Stilisztikai problémái voltak.
Rendelésre írta Kölcsey, vagy nem írta rendelésre?
Nekem meggyőződésem, hogy saját magától vetette papírra, amit leírt. Már a saját barátai között hatalmas vitát váltott ki ez az írás, de leközölték. Berzsenyi ezekről a vitákról nem tudott semmit, és amikor megjelent ez az írás, akkor annyira megsértődött, hogy megszakította a kapcsolatot Kazincival, hosszú éveken keresztül készült egy válaszra, tehát egy csúnya veszekedés lett belőle, ami a sajtóban folyt. Berzsenyi nem igazán jött ki jól ebből a veszekedésből. De hogy Kölcsey pártján is mondjak valamit, tudta, hogy ez rossz irányba ment, és ő fel tudta mérni azt pályája végén, hogy ez tulajdonképpen hiba volt így ebben a formában ez a vita, és amikor Berzsenyi meghalt, akkor Kölcseyre bízzák az emlékbeszédet az akadémián. Kölcsey ekkor már beteg, és nem is maga olvassa fel a szöveget, de megírja, és ez a magyar irodalomnak az egyik legszebb bocsánatkérő szövege, tehát mindenkinek ajánlom, hogy olvassa, hogy így kell bocsánatot kérni.
Kossuth Rádió 1981. Magyar múzsa. Kölcsey Ferenc Berzsenyi Dánielről írott emlékbeszédéből Szokolai Ottó mond részleteket.
Berzsenyi minden kétségen túl egyike vala azoknak, kiket a való költészet szelleme élesztett. Azon időben, mikor literatúránk pártfogás nélkül egy-két lelkesebbnek magányos falai között elszigetelve, titkosan tenyészett, senkitől nem ismerve, díjt és pályalombot nem várhatva, egyedül keble mozdulatitól vezérelve kezdette ő fakadó érzeményei dalba önteni. Az ifjúság tenyésző ereje teheti azt, hogy Berzsenyi elszigetelve is dalát a nemzettel nem hallatva is, a kezdőénekes gyöngéd ömlengésitől a teljes forradalomba jött erős kebel áradozásáig emelkedhetett. S hogy nem csak a lírai költészet szokatlan magasságát ért el, hanem egyszer s mint egészen új, s ifjúlag virító, páratlan ragyogású költői nyelvet is alkotott magának, legilletőbbet azon tündérvilághoz, mely általa teremtve dalai minden sorából felénk sugárzik. Kazinczy és Berzsenyi két géniusz valának, kik elhagyatás, mondhatnám eltapottatás szomorú napjaiban varázserővel jelentek meg a magyar nyelv mellett.
De mi a konfliktus oka? Megint csak találgatunk, ugyanúgy, ahogyan az irodalom történet lassan két évszázada találgat sok mindent Berzsenyivel kapcsolatban?
Nem az az igazi kérdés, hogy ők miért vesztek össze, mert ez, hogy mondjam, természetes. Az az igazi kérdés, hogy Berzsenyi, aki a korszaknak a sztárköltője, egy sikeres ember, és folyóiratok állandóan kérdezik, hogy adna-e verset, a Magyar Tudós Társaság, a mostani akadémia, amikor megalakul, akkor egyből a tagok közé beválasztják, tehát szóba nem kerül, hogy ő nem a legnagyobbak között van. Hogy van az, hogy valaki ír róla egy szöveget, és ő ezen annyira megsértődik, hogy utána tulajdonképpen abba hagyja a versírást ennek hatására.
Mert hogy abba hagyta? Eltűnt te? teljesen?
Átképezte magát értekezővé, elkezdett esztétikát tanulni, és felkészülni a méltó válaszra, és ennek lettek következményei, részben a Kölcseinek adott válasza, részben a Poétai Harmonisztika címen megírt filozófiai értekezés, tehát nagyon komoly filozófiai munkát végzett, és ő az akadémián amúgy a filozófia osztály tagja lett, tehát egy nagyon furcsa dolog, hogy egy költő a költői teljesítménye után filozófiai osztály tagja lesz az akadémián, ami különös, hogy nem írt verseket. És az a nagy kérdése az irodalomtörténetnek, hogy vajon azért nem írt verseket, mert ennyire megsértődött Kölcseire, vagy a Kölcseinek igaza volt, amikor azt jósolta a kritikájában, hogy ez a költészet már körbefutotta önmagát, már bejárta azt az utat, amit meg tud járni, és itt véget is ért. Hogy melyik igaz, hogy Kölcseinek ez egy önbeteljesítő jóslata lett, vagy Kölcsei egyszerűen ráérzett arra, ami igaz, ezt nem fogjuk tudni ma már eldönteni.
De az bizonyos, hogy Berzsenyi Dániel a letaglózó kritika után nem ír verseket, vagy csak nem jelentett meg verseket? Az asztal fiók üres maradt?
Szinte biztos, hogy üres maradt. Döbrentei Gábor 10-12 rövid epigrammát talált. Ő adta ki azt a verset, amit ma Poézis, Hajdan és Most címen ismerünk, és az egyik legszebb Berzsenyi vers, tehát volt azért egy vers, volt egy Majláth grófnak írt óda, tehát hellyel közel volt valami, de ahhoz képest, hogy régebben néhány év alatt elég komoly teljesítményt nyújtott, ahhoz képest csak egy-egy villanás marad a végére.
Berzsenyi művészete nagy hatást gyakorolt a magyar művészetre. Ez áll a Niklai megújult Berzsenyi kiállítás szövegében. Egy-két példát.
Aki a Niklai kiállítást meglátogatja, látni fogja a kiállításban, hogy különböző 20. századi képzőművészek hozzányúlnak a Berzsenyi problémához, és ezek az alkotások vagy Niklán, vagy Niklához kapcsolódóan születnek meg.
Voderna Gábor, irodalomtörténész.
A művészek zarándokhelyként használják a Niklai házat, amikor ez múzeummá válik, ez a II. Világháború után. És van egy másik típusú művészi hatás, amit Berzsenyi gyakorol, ez nyilván az irodalmi hatása, ami rögtön elindul, amikor megjelennek a versei. Én azt gondolom, hogy Berzsenyi költészete nélkül nincsen Vörös Marti Mihály költői ereje, tehát az a típusú versalkotás, amelyik a túlzásra épül, mindig a magasztos felé menni. Ez a költői attitűd, ami a magyar költészetben nagyon erős lesz, ez Berzsenyitől indul, és Berzsenyit kerülgeti aztán az egész 20. század, ha csak megnézzük, hogy kik írnak aztán a költészetéről, Füst Milántól kezdve Halász Gáboron át, egészen a kortársakig, amikor Petri György értelmezi a politikai verseit Berzsenyinek, látszik, hogy hatalmas hatása van.
Berzsenyi Dániel 250. születési évfordulóján. A műsor munkatársa volt Kovács Judit.
Egyszer volt.
Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1 óra.